Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ez a fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy öröm élőben is találkozni. Örülünk mindenkinek, aki most már személyesen is el tudott jönni az Isten tiszteletre, és persze ugyanúgy örülünk azoknak, akik otthon a képernyők előtt vannak velünk. Hát Isten áldja meg ezt a újfajta együttlétünket, olyan szokatlan, de örülünk neki nagyon. Kezdjük most az Isten tiszteletünket, az új énekeskönyvünk 24. énekét énekelve. A te nevedben mi együtt vagyunk, így kezdődik ez az ének. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg most a hirdetéseket.
Tényleg jó körülnézni, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és vannak, akik egész messziről jöttek, akár Szegedről, és persze tudom, hogy a képernyők előtt még akár külföldről is nézhetnek minket, lehet, hogy néznek is. Hát mindenkit sok szeretettel köszöntünk. Meg tudjuk tartani a távolságot még, úgyhogy nem vagyunk olyan sokan, de örülünk, hogy itt lehetünk. Folytassuk az Isten tiszteletünket a 225. énekünkkel. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Állat a néked, menj, Béli nagy Isten.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, ahogyan szól ma Isten igéje hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, az első rész első 8 verséből. Az első könyvet arról írtam Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdeteitől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.
Áldja meg Isten az ő igéjét, azt, hogy meghallhassuk, megérthessük, és aztán valahogy életté is váljon majd bennünk, ezért imádkozunk most. Dicsérünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, azért, mert te olyan Úr vagy, aki ma is élsz, ma is megtalálható vagy. Köszönjük neked, hogy akármerre nézünk a világban, az ellenség randalírozása mellett látjuk a te kegyelmednek a lábnyomait is. Így adunk hálát most azért a mai vasárnapért is, hogy most együtt lehetünk, most már valóságosan is sokakkal. Így adunk hálát azért, mert te alkalmat készítesz a találkozásra önmagaddal. Ha te ezt nem munkálnád, a te lelkedet nem adnád, akkor nem is tudnánk rólad, nem is vágyakoznánk a te jelenlétedbe, de te utat építő Isten vagy, és most így adunk neked ezért hálát. Köszönjük a te kegyelmednek az eszközeit, hogy olyan sok ajándékkal láttál el bennünket látható embereken keresztül is, így adunk hálát az édesanyákért is, és köszönjük, hogy mindent szeretnél felhasználni az életünkben, annak érdekében, hogy téged jobban megismerjünk, hozzád közelebb kerüljünk, megtanuljunk egyre jobban szeretni, és érted élni. Hiszük, hogy az életünk akkor van a helyén, hogyha abban te egy ilyen központi helyen vagy. Urunk, látod ennek a sok buktatóját, és látod, hogy sokszor a saját gondolataink, a saját sokszor érdekeink is mennyire el tudják homályosítani a te képedet, és most ezért imádkozunk, hogy bocsáss meg a mostani bűneinket is, bocsáss meg azt, amikor nem értünk téged, amikor hajlamosok vagyunk félelmek közé süppedni, vagy engedjük, hogy a gondok a fejünk fölé tornyosuljanak, és megfeledkezünk róla, hogy nekünk egy gondok fölött is Úr Istenünk van. Bocsáss meg azt, amikor a saját érdekek, vagy saját gondolatok fontosabbak, mint a kapcsolataink, de hálát adunk azért is, hogy mindezekre van bocsánat, és hogy most így gyűlhetünk össze előtted, mint akik ismerik a te kegyelmedet, akiknek a te kegyelmedet egyre jobban szeretnéd megmutatni, és most így kérjük a te szent lelkedet is, hogy formáld a gondolatainkat, formáld a rólad alkotott képünket, formáld azt a szemléletet is, ahogyan magunkra és a saját életünkre nézünk. Szeretnénk, hogy a mi életünk a tiéd is legyen. Amen. Készüljünk most az ige hirdetésre, az új énekeskönyvünk 82. énekét énekelve. Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk.
Csak az Istennek országát keresd, és az ő nagy igazságát, minden erőt megadatik majd neked. Halleluja!
Ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt. A korintusbeli gyülekezetnek írt első levél harmadik fejezetében van megírva, a 18-tól 23-ig terjedő versekben. Senki meg ne csalja önmagát, ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont Krisztus és Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Az utolsó két verset szeretném még egyszer felolvasni. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. tovább megyünk abban a sorozatban, amely ebbe vezet be bennünket, hogy mitől is lesz céltudatos a mi keresztény életünk. És most már talán harmadik igehirdetés óta ez az alcímünk, hogy hát küldetésben járunk keresztény emberekként, Isten küldetéssel bíz meg bennünket, a feltámadott Úr Jézus küldetésében járunk. És a mai alkalom egy kicsit a gondolatainkról szólna, hogy hogyan is tud a mi gondolkodásunk ráhangolódni Istennek a gondolataira. Egyáltalán milyen módon gondolkodjunk ezzel kapcsolatban. És hát rögtön ezzel szeretném kezdeni, csak hogy mennyire fontos a gondolat. Sokszor, nem tudom, beszélgetünk emberekkel is, vannak ilyen nagyon direkt emberek, akiknek csak a tettek számítanak. Valaki mesélte most nemrég, hogy a kollega nőjével beszélgetett, egy bonyolult feladatot kellett elvégezniük, és hát ő szerette volna ezt megtervezni, a kolléganő pedig azt mondta, hogy nem kell tervezni, majd spontán, ahogy sikerül. És hát persze nem sikerült volna, hogyha nincsen gondos tervezés. Hát nagyon fontosak a gondolatok. Fontos az, hogy a fejünkben hogyan éljük meg a dolgokat, akár előre is. Emlékszem egy ilyen interjúra, hogy pontosan milyen természetjáró emberrel készült az interjú, arra már nem emlékszem, de hogy egy lápos, mocsaras vidéken készült a felvétel, arra igen, és hát a mikrofonba is behallatszódott a nagy szúnyog dongás. És a riporter kérdezte az interjú alanytól, hogy hát miközben végzi a munkáját, ezt hogyan éli túl ezt a rengeteg szúnyogot, hogy önt nem csípik? És hát erre ez volt a válasz, hogy minden fejben dől el. Hát ezek szerint a szúnyog csípés is. És egy személyes példa csak, hogy mennyire fontosak a gondolatok, vagy hogy hogyan éljük meg belül a dolgokat. Tényleg fantasztikus öröm ez, hogy most így vagyunk együtt az Isten tiszteleten. Eddig is volt Isten tisztelet, mint ahogy láttátok is az otthoni képernyőkön. Eddig is volt mindig igehirdetés, de hogy sokszor olyan nehéz azt elképzelni, hogy ki van a vonal a másik végén. Vagy hogy ott ez eljut valahova, amit most itt mondunk. Van ott egyáltalán valaki? És olyan furcsa, hogy nem jön semmiféle visszajelzés. Persze tudjuk, hogy ez is fejben dől el, de most meg olyan jó ez, hogy én nézek, ti meg visszanéztek. És hogy egész más így élni ebben a helyzetben is. Szóval fontosak a gondolatok, hogy hogyan is gondolkodunk. És Istennek is fontos mindez, ezért aztán hát Pál erre hívja föl most a korintusi gyülekezetnek a figyelmét. Nem a felolvasott igeszakaszból van ez az idézet, de szintén a korintusi levélből. Így fogalmazza meg más helyen. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak. A gondolkozásban ellenben érettek legyetek. Hát itt a most felolvasott részben ezt a gyerekes gondolkodást hívja úgy, hogy bölcsnek lenni a világ szerint. Ez a kettő, ez nagyon közel van egymáshoz. Ezek szerint a világ szerinti gondolkodás az gyerekes gondolkodás? Hát bizonyos értelemben azt gondolom, hogy igen. Az Isten nélkül való gondolkodás, az Isten létével nem számoló gondolkodás, vagy az a világkép, amelynek én vagyok a középpontjában egyedül, az gyerekes gondolkodás? Hát bizonyos értelemben igen. Erre az ellentétre épült tulajdonképpen a mostani igénknek a feszültsége, a gyerekes és a felnőttes gondolkodás. Mindannyian láttunk már gyermeket, és tudjuk azt, hogy a gyermek, igazából a kisgyermek leginkább csak magára tud gondolni. Ő maga van a saját világának a középpontjában, így éli meg. Tulajdonképpen mindent így él meg, hogy az élet én rólam szól. Például ismerjük az erős birtoklás vágyat. Én azt akarom. Most. Azonnal. Nemrég egy benzinkúton álltam sorba, és az előttem levő családból a kisgyerek rámutogatott ott bizonyos plüssállatokra, meg autókra, és amire csak rámutatott, a szülők mind megvették neki. Hát nem tudom, mi történt volna akkor, hogyha nemet mondanak. Szerintem mindannyian jobban jártunk, hogy ezt a jelentet nem néztük végig. Mert hogy nagyon erős a birtoklás vágy. Nekem az kell. Nekem arra szükségem van. És hát így van ez a tárgyakkal, így van ez a figyelemmel. Ugye hát a szülők ne figyeljenek semmi másra, ne olvassanak, ne nyomkodják a telefonjukat. Én itt vagyok, velem foglalkozz, ezt olyan sokszor halljuk. És hát az elismerés. Mennyire fontos az elismerés. Én nekem jár az elismerés. Jár, hogy megdicsérj. Jár, hogy lássam rajtad, hogy én vagyok a kedvenced. Hát sokszor ez felnőttként is jól esik nekünk. De mégis a felnőtt gondolkodás sokkal jobban nyílik a világ felé. Most már meglátom azt is, hogy esetleg valakinek rajtam kívül még van szüksége valamire. Hát felnőttként azt már felismerem. Lehet, hogy éppen a gyermekemet. Hogy nem csak én vagyok, meg az én szükségleteim, hanem őnek is szüksége van dolgokra. Hát esetleg tárgyakra, ugye az élethez elengedhetetlen dolgok, nem tudom, pelus, popsi, törlő, szappan, hát ami kell az egészséghez, de ugyanúgy felismerem, hogy neki is szüksége van a figyelemre, neki is szüksége van az elismerésre. A gyermeket a saját érdekek mozgatják, és mindig motiváció kell. Hogyha nincs motiváció, akkor nincs semmi. Felnőttként, hogyha nem is annyira motiválnak bennünket, azért vannak olyan feladatok, amiket ennek ellenére is elvégzünk. Miért? Hát mert felnőtt vagyok, mert tudom, hogy ez a kötelességem, mert megbíztak ezzel a feladattal. Mások számítanak rá, hogy én azt elvégzem. Nyilván felnőttként is lehetünk gyerekes felnőttek. Én például sokszor érzem magam az otthoni házi munkában gyerekes felnőttnek, amikor kell a motiváció. Sokkal könnyebben állok neki például mosogatni, mint egy rendetlen íróasztalt rendbe szedni. Hát akik itt látták már az íróasztalomat, azok tudják, hogy miről beszélek. A mosogatás azért jó, mert van egy eleje és van egy vége. És olyan jól körülhatárolt folyamat, hogy tudom szinte mechanikusan végezni, és nagyon gyorsan látszik az eredmény. Hogy azok az edények, amik úsztak a koszban, azok hát újra alkalmasak lesznek arra, hogy együnk belőlük. De az íróasztal sokkal bonyolultabb folyamat. Ott annyi papír, meg mindenféle ilyen fecni, olyan feljegyzés, levelek, stb. Gyülekeznek, hogy hát azt rendbe tenni. Hát sokszor az ember azt, én legalábbis azt érzem, hogy túlnő rajtam ez a feladat, és hogy soha nem lesz vége. Márpedig én szeretem, hogyha valaminek van egy ilyen gyors megjutalmazása, hogy látom az eredményét. Hát na, ez is egy kicsit gyerekes gondolkodás, de mégis, ugye felnőttként akkor is végzünk feladatokat, amikor nem ennyire egyértelmű a megjutalmazás. Valahogy megérik bennünk, hogy felelős vagyok érte. Még akkor is, hogyha nincs sok kedvem hozzá. Egy mondatot szeretnék csak mondani, és ennek a kétféle jelentőségét, az egyik a gyerekes, a másik meg a felnőttes gondolkodása. Mind a kettőben azt fogjuk majd látni, hogy valamit tesznek azok, akikről szól ez a mondat, de egész más a motiváció. A mondat pedig így hangzik, a gyerekek ásnak a kertben. Hogy történhet ez meg? Hát na, az egyik jelenet, mind a kettő megtörtént egyébként nálunk. Húsvét hétfő reggele van, és a gyerekek a bejárati ajtó előtti lábtörlőn találnak egy térképet. A térképen bonyolult útvonal van, bizonyos X-ek, meg ilyesmik, és hát a levél alján aláírás gyanánt egy nyúl mancs. Ebből már sejtik, hogy valami olyan dolog van ott a célnál, amiért érdemes lesz megkutatni. És hát mivel a kert közepére vezeti őket a térkép, hát ott nincs semmi, akkor hát nem marad más, valószínűleg a föld alatt lesz ez a valami, ásót ragad mindenki, és nagyon-nagyon bőszen ássa a kertet. Nem volt nagy kedvük az ásáshoz, kicsit ki is fáradtak már abba, hogy méricskéljenek, meg eligazodjanak a különböző égtájak között. Az ásáshoz nem volt kedvük, de csinálták. Nagyon, nagyon szorgalmasan, mert sejtették, hogy megéri. Találnak ott valami kincset, ami majd kárpotolja őket a fáradozásért. Ez az egyik történet. A gyerekek ásnak a kertben, csapó kettő. Fákat ültettünk, és hát ez inkább olyan felnőttes dolog. Feleségemmel szerettük volna, hogy hát ezek az új fák, ezek szépítsék a kertünket, adjanak egy kis magánszférát a szomszédok felől, és nagyon érdekes volt, hogy a fiam is beszállt ebbe a munkába, ő is segített az ásással, méghozzá jó sokat. Hát ő már októberben a 14-et fogja betölteni. Érdekes keveréke ez az időszak a gyerekes meg a felnőttes gondolkodásnak. Ez nagyon felnőttes volt már. Ásni még mindig nem szeret annyira, de a kert szépsége, igazából a kert szépsége sem motiválja annyira, de az, hogy nekünk ez fontos, szülőknek, a kapcsolat, az már valamennyire fontos volt. Meg hát amikor beleállt ebbe, akkor azért munka közben megjött a kedve is hozzá, ez tényleg jól fog kinézni. És tehát igazán hatékony segítség volt ez. Ugye mind a két mondat ugyanarról szól, a gyerekek ásnak, de így is lehet ásni, meg úgy is lehet ásni. Gyerekes gondolkodással is lehet valamit végezni, meg felnőttes gondolkodással is lehet valamit végezni. És azt hiszem, hogy valami ilyesmiről szól itt az ige is, hogy ugye hívő emberként sok mindent teszünk, éljük a hívő életünknek különböző részleteit, amikor szabad, jövünk Isten tiszteletre, amikor nem szabad, akkor legalább otthon imádkozunk, igét olvasunk, igyekszünk rendes emberekként viselkedni. Talán van figyelmünk még egy picit arra is, hogy na, a jövőre nézve nem tudom, hogyan gondolkodjunk előre. De hogy ezek a dolgok, ezek hát abban a kategóriában esnek, mint a kertársás, hogy többféleképpen is lehet őket végezni. Gyerekes gondolkodással is, felnőttes gondolkodással. A korintusbeli gyülekezet gondolkodás módja, ez a gyerekes gondolkodás, amit Pál itt úgy hív, hogy világ szerint való bölcsesség. Ez mondhatjuk, hogy Korintusban így működött, vagy ezek voltak az értékek, de igazából ez egy örökzöld értékrend, hogy a fontos az én vagyok. Azt teszem, ami engem érdekel, ami az én életemet előrébb viszi. Az, hogy körülöttem emberek vannak, az nem annyira fontos. Az, hogy esetleg mások mit terveznek az én időmmel, az én energiámmal, akarnak-e tőlem segítséget kérni, ez annyira nem fontos, csak akkor, hogyha az én életemet is valamennyire előre viszi. Ez egy ilyen önközpontú gondolkodásmód, a magam érdekeiért élek. És hadd mondjam azt, hogy ugyan úgy hívja ezt itt a Szentírás, hogy világi bölcsesség, de hogy ez nagyon sokszor begyűrűzik a hívő embernek az életébe is. És hát most így mondom, hogy megmérgezi az Istennel való kapcsolatunkat. Nagyon sokszor hajlunk erre, hogy akkor szolgáljuk az Istent, akkor keressük a vele való kapcsolatot, hogyha ettől valami olyat remélhetek, ami hát minimum egy nyúlkincs a kert közepén, hogy ami nekem megéri. A Korintusbeli gyülekezetben erre is utalít ebben a részben Pál apostol, jellemző volt például a pártoskodás. Ott nagyon jellemző volt, hogy hívő emberek kiválasztottak bizonyos tanítókat, akik valaha jártak abban a gyülekezetben, és eszerint oszlottak pártokra, hogy kinek a munkája nyomán jutott hitre. És ez egy fantasztikus lehetőség volt arra, hogy jókat lehetett versenyezni. Hogy ki a jobb hívő? Az egyik azt mondja, hogy hát én Pálé vagyok. Pál munkája nyomán jött létre ez a gyülekezet. Ő volt az első, az úttörő. Én ilyen első kategóriás hívő vagyok. Erre más azt mondta, hogy igen, de Pál elment, aztán jött Apollós, és sokkal fiatalabb, sokkal vagányabb. Ő olyan sokkal jobban a mi nyelvünkön, olyan nagy, magával ragadó stílussal tudta hirdetni ugyanezeket a dolgokat. Én sokkal korszerűbb hívő vagyok. Nem tudom, így fogalmazták-e meg, de akár így is mondhatták volna. És aztán mások azt mondják, hogy én pedig Kéfásé, Péteré vagyok. Péter pedig, hát tudjuk azt, hogy Jézusnak a tanítványai közül való volt, az első tanítványai közül, aki ráadásul oszlop tanítványnak is számított, benne volt a legbelső hármas körbe, akik a legtöbb helyre tudták elkísérni Jézust. Hát az első sorból nézett végig minden csodát, meg hallott minden tanítást. Na, én aztán az igazi tiszta forráshoz tartozom, hát én a Péter tanítványa vagyok. És hát ment ez a versenyzés, mit lehet ebből nyerni? Nagyon érdekes, bizonyos tanítók vagy tekintélyes vezetők holdudvarában sütkérezni. A pártoskodás valahogy ez van mögötte, hogy az ő fényükből én rám is jut valami, és ezáltal biztos én valahogy értékesebb vagy jobb, vagy ki tudja milyen jobb hívő vagyok, mint a többiek. Nekem hasznom van ebből, az egóm egy picit, nem tudom, erősebben áll a lábám. És hát sokszor az Isten, egyébként meg egy szent dologról beszélünk, hogy ezek mind igehirdetők voltak, akik az Úr Jézus feltámadásáról és a tanításairól beszéltek a gyülekezetnek. Szóval ezt látjuk, hogy gyakran a legszentebb dologból is, hát a világi gondolkodásmód, vagy a gyermeki gondolkodásmód szerint hajlunk arra, hogy bizonyos előnyöket kovácsoljunk. Emlékszem én is erre, hogy mikor Angliában voltunk a feleségemmel, akkor gyerekeink még nem voltak, volt egy egy nagy alkalom, amikor a kedvenc teológusomat elmehettem meghallgatni. Ő már akkor rég nyugdíjas volt, de éppen a születésnapja alkalmával köszöntötték őt abban a gyülekezetben, ahol évtizedekig szolgált, és hát emlékszem, megvettük a drága londoni vasútjegyet, beutaztunk, szabaddá tettük az időt, mert Uncle John-t látni kell. És van egy ilyen fényképen, ezt most nem osztam el megmutatni, hogy ott mosolygunk Uncle John-nal, aki aláírta az egyik kedvenc könyvemet tőle, és hát ez fantasztikus érzés volt. De azt gondolom, hogy jó ez, meg aranyos, meg azóta már nem is él ez a bácsi, tehát mindenképpen egy fontos emlék a számomra, de mennyire vonzódunk ezekhez a dolgokhoz? Emberekhez kötődünk, azért, mert valamiért azt gondoljuk, hogy akkor lehet, hogy az ő hívő fényükből egy picit több jár, vagy jut nekünk is. Bizonyítékom van róla, hogy Uncle John megjegyezte, a Tibornak hívnak, és azt mondta, hogy ismer egy másik Tibort is Magyarországon. Nagyon ízott a májam tőle. Na hát azt gondolom, jellemző ez a pártoskodás, ugye nyilván a világi életben is, de hát sajnos a gyülekezeteinkbe is begyűrűzhet, meg a hívő életünkbe is begyűrűzhet. Ez a fajta versenyszellem, hogy mennyire tudom bizonyítani, hogy a másiknál jobb hívő vagyok. Vagy lehet, hogy nem is így fogalmazom, hanem azt, hogy hát a másik azért még nem tartott, mint én. És mégis Isten erre hív bennünket, egy nagy nyitásra mások felé. És most, amikor a templom ajtaja is megnyílt, és be tudunk jönni, most találkozunk ezzel, hogy milyen üdítő érzés ez, hogy hát végre kiszabadulhatok a saját kis világomból, abból a bezártságból, ahol minden én rólam szól, az én környezetem, az én cuccaim vannak körülöttem, az én problémáim, és végre kiléphetek, és láthatok más arcokat, más embereket. A gyermeki vagy világi gondolkodásmód valami ilyesmit él meg. Én tisztelem Istent, engedelmeskedem neki, és ezért ő adja az áldásait. Valamit valamiért. Tiszta sor a kapcsolat, mindenki tudja benne a dolgát, hát én igyekszem rendes életet élni, ő pedig gondoskodik róla, hogy egészséges legyek, meggyógyuljanak a beteg családtagjaim, házasságomat elkerüljék a gondok, a nézeteltérések, ne Isten, a veszekedések, erről szó se lehet, a munkahelyünkön is szépen menetelünk előre, a főnökünk elismer, hálás az erőfeszítéseinkért, és hát aztán végül a nap végén, mikor fáradtan hazaérünk, akkor a gyerekeink nem bosszantanak bennünket mindenféle veszekedéssel, vagy suliból hozott rossz jegyekkel, hanem hát szépen intelligensen leülnek mellénk, és elmesélik az aznapi élményeiket. Ez jár nekünk. Miért? Hát ezért imádkozunk, ezért szolgáljuk az Istent, mert az Isten megadja nekünk ezeket az ajándékait. Gyermeki és önközpontú gondolkodásmód. Az Isten kapcsolat is rólam szól. Csak nézzük meg azt, hogy miért szoktunk a leginkább imádkozni. Mik a rendszeres szereplői az imádságunknak? Hát az én biztonságom, az én családom biztonsága, az én feladataim, az én tanástalanságom, az én bánatom, az én bűneim, az én üdvösségem. Természetesen, ne értsük félre, nagyon jó, hogy ezek a dolgok mind ott vannak az imádságainkban. Ott van a helyük mindezeknek. De Isten mégis valahogy erre hív, hogy ennél több legyen a vele való kapcsolat. És Istennel való kapcsolatban is átélhetünk egy ilyen nyitást. Imádkozhatunk is ezért, hogy újuljon meg így az Istennel való kapcsolatunk, hogy abban is legyen egy ilyen nyitás, amikor kiszabadulunk a saját kis bezárt világunk bezártságából, és kinyílik a szemünk arra, hogy kicsoda az Isten, mit akar tőlem. Nem én mit akarok az élettől, meg az Istentől, hanem Isten vagy mit akar tőlem. Kik felé akar nyitottá tenni, akik körülöttem vannak. A korintusi gondolkodásmód, tehát ez én vagyok a központ, amire pedig Isten hív, ez a, hát a kilépés az én kis világomból. Kilépni viszont tudjuk azt, hogy veszélyes. Hát sokan azt mondják, hogy inkább maradok otthon. Érdekes egyébként, erről szoktam beszélgetni néha a hittanosaimmal is, online tartjuk az órákat, és néha megkérdezem tőlük, hogy na, ki gondolja úgy, hogy most már szívesen jönne rendes találkozós alkalomra. És nagyon érdekes, hogy sokáig, hát talán még most is a többség inkább azt mondja, hogy nem, én nekem jó itthon, én nem akarok visszamenni. És annyira furcsálom egyébként, de valahol megértem. Mert hogyha otthon vagyok a képernyő előtt, akkor Hát ez, van ennek egy ilyen élvezeti értéke, hogy pizsamában is lehetek ott, kócosan is lehetek ott, lehet, hogy még a reggeli műzlimet is majszolom, hát nem kapcsolom be legfeljebb a kamerát. És akkor hát megvan az otthonnak a kényelme, meg a biztonsága. Kilépni veszélyes. Hát lehet, hogy a magam baja mellett megtalálnak mások is a maguk problémájával. Hát igen, erre van esély. Lehet, hogyha nyitok mások felé, akkor esetleg visszautasítanak. Nem kellek nekik. Valami rideg szavakkal lepattintanak. Hát erre is van esély. De hogy ez sebezhetővé teszi az embert. Ez nem jó érzés. Szeretjük a biztonságot. És mégis Isten erre hív, és erre bátorít. Ezzel szeretne bátorítani bennünket. Ez adja meg a motivációt. Azt mondja, hogy minden a tietek. Hát ez furcsa azért ez a megfogalmazás. Mi az, hogy minden a tietek? Tudnánk mondani szerintem most helyben nagyon sok mindent, amire csak úgy ácsingózunk, vagy esetleg spórolunk rá. De mégis azt mondja, hogy így tekintsünk mindenre. Minden a miénk. Ne félj, ha az enyém vagy, akkor biztonságban vagy. És felsorol itt egy, hát nagyon sok dolgot, amik mind furcsák. Azt mondja, hogy senki ne dicsekedjék emberekkel, hiszen minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás. Örülünk, már beszéltünk, ezek voltak azok a tanítók, akik által hívőkké lettek a korintusiak. Hogy minden az övék? Hát igen, minden értük van. Isten eszközei voltak ők azért, hogy megismerjék a feltámadott Úr Jézusról szóló örömhírt, hogy az életük megújulhasson, hogy a reménytelenségből, vagy a hamis istenekben való bizalomból kiszabaduljanak, és egy élő kapcsolat jöjjön létre az Istennel. Ezt szerintem értjük. Ők értük vannak. És aztán jön a felsorolásnak a további része, ugye minden a tiétek, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Hát szívesen meghalljuk azt a részét, hogy miénk a világ, meg hogy miénk a jelen, meg a jövő, de azért például ilyet mondani, hogy a halál az is a miénk, és ez még ráadásul bátorító is lenne. Hát igen, igen. Azt gondolom, nem olyan egyszerű látni benne, hogy mitől bátorító ez, de hogyha ismerjük azt a tanítását szintén Pál apostolnak, amit így fogalmaz meg, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, akkor egy picit közelebb kerülünk hozzá, hogy hogy lehet, hogy a jelenlevő, a jövendő dolgok, akár bizonytalanság, akár veszteségek, akár maga az élet elvesztésének a gondolata, ez is lehet az enyém, és ez valahol bátoríthat is. Hogy lehet ez egy pozitív dolog, hogy enyém a halál, vagy a veszteségek? Akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ugye ezt sokszor szoktuk mondani ezzel az igével kapcsolatban, hogy a görög kifejezés ezt sugallja, azt mondja, hogy minden együtt munkálkodik a ti javatokra. Magyarul minden eszköz Isten kezében, hogy őhozzá valamilyen módon közelebb kerüljünk. És egyébként, hogyha körbenézek rajtatok, meg akár másokat is tudunk a szemünk elé idézni, akik most nincsenek itt. Nem jellemző az, hogy mindig a legkönnyebb életszakaszunkban kezdtük el keresni az Istent. Nem jellemző az, hogy mindig akkor volt a legbuzgóbb az ima életünk, amikor éppen olyan könnyen vagy jól mentek a dolgaink. De amikor kérdések vagy kétségek vettek körül bennünket, amikor házassági, vagy munkahelyi, ki tudja milyen gyász eseményeink voltak, akkor valahogy az Istenhez ezek közelebb visznek bennünket. Akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ezt fogalmazza meg tulajdonképpen Jób is, amikor azt mondja, hogy a nagy szenvedő az Ószövetségben, aki mindent, amit csak lehetett, elveszített, hát egyikünk se cserélne vele, de azt a tapasztalatot egy picit azért irigyelhetjük tőle, amit a könyv végén elmond. Azt mondja, eddig csak hírből ismertem őt, most saját szememmel láttam meg az Istent. Istennek ez egy szenvedélye, hogy közelebb vigyen magához. Ezen munkálkodik. És ezt mondja nekünk a római levél, hogy minden együtt munkálkodik az életünkben ezért a célért. Ez Istennek a célja. Tehát azt mondja, hogy kilépni veszélyes, félünk kilépni, de igazából vesztenivalónk nincsen. Pál apostol ezt mondja az élete végén, mikor gondolkodik azon, hogy most mi is lenne jobb, életben maradni vagy meghalni, ott van már a római börtönben, és tudja, hogy küszöbben áll az ő halálos ítélete, és ezen gondolkodik, hogy most mi is lenne jobb, meghalni vagy életben maradni. Hát ha meghalok, az is jó, mert elmegyek és Jézussal leszek. Ha életben maradok, az meg azért jó, mert ti megkaptok engem, és még tudok szolgálni felétek. Valahol a hívő ember számára a méregfoga ki van húzva, még a halálnak is. Ezért mondja biztatásképpen, minden a tiétek. És szinte halljuk Jézus szavait, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Akármi ér, én ott vagyok veled. A terhek között is ott vagyok veled. Minden a miénk, de a záró gondolat mégiscsak ez. Ti viszont a Krisztuséi vagytok. Ez azt jelenti, hogy nem akármire használjuk azt, amit kaptunk. Szabadok lehetünk sok mindentől, föllélegezhetünk a gazdátlanság, az árva volt alól. Van egy mindenható Isten, aki a mi édesatyánk, aki egyébként Krisztusban megváltott, megbocsátott, szeret, de hogy ez ne egy öncélú dolog, hanem küldetést kapunk. Jézus, amikor itt járt a Földön, ő is küldetésben járt, és ebből következik az, hogy nekünk is küldetést ad. És ezt olvastuk fel a lekcióban, ez a küldetés így hangzik, hogy tanúim lesztek. És ott ilyen koncentrikus köröket látunk, ugye Jeruzsálemben, ez a szűk környezet, egész Judában és Samáriában, egyen nagyobb mező, és aztán a Föld végső határáig. Hát ennek meg már szinte nincs is vége. Ez a mi küldetésünk, ezt kapjuk Istentől. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy nem személyre szóló küldetéseket adott a tanítványoknak. Megtehette volna, hogy először külön hívja Pétert, és elmondja, Péter, neked azt a feladatot adom, hogy itt Jeruzsálembe, te itt pásztorold a zsidókból egy gyülekezetet. Ez a te feladatod. Aztán utána személyesen elhívhatta volna mondjuk Pált, és azt mondja, hogy Pál, neked azt mondom, hogy téged a pogányokhoz küldelek. Azért érdekes ezt így mondani, mert mind a kettő igaz. Péter a zsidók fele szolgált jobban, Pál a pogányok fele szolgált többet. De Jézus mégis, amikor elmondja az ő küldetését az övéinek, akkor azt mondja, hogy ti tanúim lesztek. Itt, ott és amott. Tehát magyarul azt mondja, hogy tulajdonképpen minden egyes követőjének valamilyen mértékben mindenhol van teendője. És azt gondolom, hogy ez ma is igaz. Nem biztos, hogy Isten mindenkit el akar hívni külmisszióba, idegen népek közé menni és ott Jézusról prédikálni. De hogy valamilyen módon ebben is részünk van, azt sejthetjük. Azt mondja, lesztek tanúim Jeruzsálemben. Hát ez a közvetlen környezetünk. És itt még könnyebben is éljük meg a tanú voltunkat, de nem mindig könnyű ez sem. A saját ügyeim, a családom, a lakóközösségem, a gyülekezetünk, nagyon fontos elérhetőnek lenni, nyitottnak lenni, legyen bennem fogadókészség ezek felé, az emberek felé, a legszorosabban körülöttem levők felé. Sokszor az ember ezt éli meg, hogy fárasztó volt a nap, sok mindenkinek kellett már eleget tenni, és mikor hazaérek, akkor a legszorosabb környezetemre már nincs erő, nincs figyelem, nincs energia. Jézus erre hív, hogy a közvetlen környezetünk felé is őt képviseljük. És lehet, hogy amikor én is fáradt vagyok, akkor is valahol jól áll a számban ez a mondat, hogy na én mit tehetek, érted? Mert hogy meglátom, hogy nem csak én vagyok fáradt, hanem ő is fáradt. Fontos a hallófül. Lesztek tanúim Júdában. Ez volt az ő népük. A saját népünk körébe Jézus tanúnak akar állítani bennünket. És hát ugye mi nem a zsidó népre, hanem a mi magyar népünkre gondolunk itt ezzel a címszó alatt elsősorban. A magyar népünknek van sokféle felülete, ahol gondolkodunk erről, de egy markáns rész ebből az, ami közügy. És azt gondolom, hogy ha Jézus tanúnak hív bennünket, akkor valamilyen módon feladatot ad közügyekben is. úgyhogy a közügyekben is Jézust képviseljük. Ezért aztán fontos, hogy a közvetlen környezetünkön túl, a saját gondolataink, meg a családunk körén kívül, hogy legyünk képbe közügyekkel is. Én nekem ez egy nagy gyengeségem, bevallom őszintén, hogy sokszor belefáradok a hírek hallgatásába is, és néha meg is terhel az, hogy nem lehet az igazat tudni, mindenki csak a magáit fújja, stb. De valahol mégis Jézus felelőssé akar tenni bennünket. Legyünk képbe közügyekkel. Lehet, hogy többféle csatornán kell beszerezni az információkat, meghallgatni egymással ellentétes állításokat is, vagy ugyanazt az eseményt meghallgatni több forrásból. Ki hogyan értelmezi, mit lát mögötte? Hát ez bizony munka. És hogyha már képbe kerülünk valamennyire a közügyekkel, akkor a következő teendőnk imádkozni a közügyekért. A duzzogás meg a fölháborodás az úgy jön magától, de vajon jön-e magától az is, hogy az Isten elé odaviszem. A mindenható Isten elé, a világ királya elé, akinek ott van Jézus kezében minden hatalom, menjen és földön. Vajon odaviszem-e azokat a híreket, amiket én ilyen vagy olyan portálon olvasok, vagy a rádióban hallok. Mennyire vannak ott a közügyek az imádságainkban? Ez küldetésünk. Szintén része ennek a saját népünk felé való szolgálatnak, meghallani a másik oldalt, és ezzel a füllel hallgatni, hogy lehet, hogy neki van igaza, attól függetlenül, hogy ő oda tartozik, én meg ide tartozom. Hát ebben van egy adag önmegtagadás, de Jézus erre is hív bennünket. És mi van akkor, hogyha nincs igaza? Hát sokszor fogjuk ezt látni, hogy a másik oldalnak nincs igaza, vagy hazudik, vagy téved. Akkor is nagyon fontos, és szintén része a küldetésünknek, látni mögötte az embert, akinek szükségletei vannak, félelmei vannak, szorongásai vannak. Amit tesz, amit rosszul tesz, amögött látom-e az embert? Látom-e a szükségleteit, félelmeit, szorongásait? Mi lehet benne, amikor erre adja a fejét? És szintén ide tartozik, gyakorolni Jézus szeretetét a másik politikai véleményt képviselő felé. Kifejezni tettekkel is. Imádkozni érte. Nem azért, hogy legyen olyan, mint én, ez a rövid zárlatos megoldás, Isten tedd őt is ilyen vagy olyan hívővé. Nem azért, hogy legyen olyan, mint én, hanem hogy Jézus teljesebben legyen jelen az ő életében. Áldást kérni rá? Fogja meg valaki mennyezetet, nehogy ránk szakadjon. Az ellentétes politikai véleményt képviselőre áldást kérni? Botrányos gondolat, de Jézus valami ilyesmire hív bennünket. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdában, aztán Samária következik, a szomszédos nép. Hát itt megint darásfészekben nyúlunk, mert történelmi igazságok vannak, amelyek sérültek. És Jézus mégis valahogy erre hív bennünket, fölülemelkedni, meglátni egy-egy népnek a szükségleteit, egy-egy népnek a nyomorúságát, és nem azért, hogy a saját májunkat hízlaljuk, hogy bezzeg mi, mennyivel jobbak vagyunk, vagy ők hogy lecsúsztak, szerencsétlenek, hanem itt is valahogy felelőssé tesz bennünket Jézus, és hogyha ezekre van szemünk, akkor felelősségünk, hogy az imádságba ezeket vigyük elé. Imádkozni Románia ébredéséért. Imádkozni, hogy a szlovákokat Isten megáldja, vagy a szerbeket. Samária. Lesztek tanúim Samáriában. Csak egy rövid kis példa erre, hogy saját gyülekezetünkön belül, hogy mi például nagyon vidám estéket éltünk át akkor, amikor Szakolcai Józsi testvérünknek a bringás kalandjait néztük a délvidéken, olyan területeken, ahol hát na, az embernek kell egy indítatás, hogy Szerbiában, Albániában kerekezzen, de ezek az országok egész máshogy néznek ki szemtől szembe, amikor az ember ott van és megismeri ezt a kultúrát, azokat az embereket. Úgyhogy hát innen is köszönjük Józsinak is, és hogy ez kicsit kihívás nekünk is, hogy lépjünk ki a saját világunkból, ismerkedjünk személyesen más kultúrával, más emberekkel, akár velünk ellenséges kultúrákkal is. És hát a föld végső határa, ez az, ameddig Jézus tanítványnak hív bennünket, tanúnak hív, ez az egész világ. Valahol ebben is van egy felelősségünk. Kérdezni, észrevenni, kutatni, hogy mifelé megy ez a világ, milyen folyamatok munkálkodnak benne, és valahol ebben is ott van a felelősségünk, hogy hogyan épül az Isten országa globális szinten. Ott van az imádságainkban. Tudjuk egyáltalán, hogy melyik népek között éppen kihirdeti az evangéliumot, vagy eljutott-e már oda valaki? Nagyon jó lenne szemléletet megtanulni, magamnak is mondom, meg mindannyiunknak, hogy amikor híradót nézünk, és konfliktusokról hallunk, vagy igazságtalanságokról, akkor rögtön valahogy ez torkoljon az imádságba. És valahogy mindig legyen ott a szívünkön, hogy Urunk, építsd a te országodat ott is, legyen meg a te akaratod ott is, emberek forduljanak te hozzád ott is. És hogy imádkozunk ezért, hogy küldj munkásokat az aratásba, küldj embereket, akik téged képviselnek ott. És persze eddig még mindig könnyű imádkozni, ha felelősek vagyunk, akkor lehet, hogy Jézus erre is hív bennünket, hogy tegyük fel a kérdést, hogy és nekem mit kell lépnem? Kell esetleg nekem mennem valahova? Erre mondtam, hogy nem mindenkit hív Isten idegen földön munkálkodó misszionáriusnak, de valamennyire mindenben szeretne nekünk osztályrészt adni. Egy nagy lehetőség például erre, hogy van a gyülekezetünk által is patronált missziós házaspár, akik Egyiptomban szolgálnak. Az ő hírleveleiket lehet nyomon követni, lehet őket imádságban hordozni, lehet anyagilag támogatni. És lehet, hogy itt is szerepe van annak, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból, és ha lehetőségünk van rá, nyilván ha a határok megnyílnak, akkor esetleg menjünk el valahova személyesen, és nézzük meg, hogy Isten ott mit munkál, és hát ha esetleg valamire bennünket is meg akar szólítani. Utazás, belekóstolás, ez is valahol része a felelősségünknek. A szorongásra azért nincsen szükség, mert mindeközben Jézus velünk van, az Isten tenyerén vagyunk, és akármi is ér bennünket, arra igaz ez, hogy minden a tietek. Amen. Válaszoljunk most az igére, és a 398-as számú énekünket énekeljük, mert így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Az éneknek a szavaival is erősödni, Úr Jézus, hogy te valóban Úr leszel mindenütt, és hogy te erre ígéretet tettél, sőt azt mondtad, hogy már most tiéd minden hatalom, menjen és földön. Kiváltságosak vagyunk, hogy a te tanítványaidnak gondolhatjuk, tudhatjuk magunkat, és kiváltságosak vagyunk azért is, mert te küldetést is akarsz adni nekünk. Köszönjük, hogy látsz bennünk fantáziát, hogy látod azt, hogy rajtunk keresztül te el tudod végezni a te munkádat. Bocsásd meg a bezárkózásainkat, bocsásd meg azt, amikor csak a saját kis világunkban tudunk létezni, és a mi problémáink a világ legfontosabb problémája számunkra. Kérünk téged ezért, hogy ha már felelőssé tettél bennünket, küldetést adtál, akkor a te ígéreted szerint add a te szent lelkedet is, amely belülről fűt, belülről indít minket. És kérünk, hogy irányítsad a tekintetünket és a figyelmünket. Segíts, hogy tudjunk élni azokkal a csatornákkal, ahol tudunk kapcsolódni a bennünket körülvevő tágabb világhoz. Tegyél minket érzékenyé, nyitottá emberi sorsok, tragédiák, szükségletek irányába. Úr Jézus, te egészen a föld végső határáig akarsz bennünket elküldeni, vagy tanúvá tenni. De azt is látjuk, hogy olyan nagy törések vannak a saját köreinkben, a saját társadalmunkban, akár gyülekezeten belül is bizonyos kapcsolatokban, hogy néha azt érezzük, hogy hát ott van a föld végső határa annál a másik embernél. De Úr Jézus, te az ő számára is tanúvá akarsz tenni bennünket, hogy téged képviseljünk. látod, hogy ez nekünk lehetetlen. Hogy mi nem vagyunk olyan emberek, akik erre képesek vagyunk megtagadni önmagunkat, eltűrni a sérelmeket, oda tartani a másik arcunkat, ha már egyszer megsértettek. De Úr Jézus, te mindezt megtetted ott a kereszten, meg az azt megelőző szenvedés történetben. Amire mi nem vagyunk képesek, arra te mind képes voltál. Ezért imádkozunk most, hogy add a te lelkedet nekünk, hogy bennünk te legyél képes arra, amire hívsz minket. És valóban szeretnénk téged képviselni, szeretnénk beleállni abba a küldetésbe, amivel értékessé teszed a mi életünket is, hogy benne lehetünk mások életében, benne lehetünk a te országod építésében, itt a mi köreinkben és globális szinten is. Köszönjük, hogy az imádságainkat semmi nem foghatja vissza. Akkor se, hogyha a határok le vannak zárva, ha nincs pénzünk utazni, vagy ide kötnek bennünket egyéb felelősségeink, akkor is te a szívünket ki akarod nyitni, és kezünkbe adod az imádságot is, és mindent, amit elénk hozol, vihetünk hozzád. Köszönjük ennek a szabadságát, és köszönjük azt is, hogy te úgy döntöttél, hogy ezeken az imádságokon keresztül is építed a te országodat, ezekre válaszul, munkálkodsz, elhívsz embereket, munkásokat küldesz misszióba, hogy megérintesz emberi szíveket, kinyitod a szemeket, te rád, hogy adsz új reményt ott, ahol csüggedés van, vigasztalást ott, ahol gyász van. Szeretnénk ebben így a mi imádságainkkal, és ha kell, akkor tetteinkkel is benne lenni, Úr Jézus. Így imádkozunk most is azokért, akik gyászt hordoznak, akik megszomorodtak, akik így élik át a veszteséget. Imádkozunk azokért is, akik beteg ágyon fekszenek, akár most időszakosan a Covid miatt, akár tartós betegségekben szenvedve. Imádkozunk, hogy hordozd őket, Úr Jézus, és hogy enyhíts a szenvedéseiken, adj nekik reményt, irányítsd a szemüket, te rád. És kérünk, hogy nyisd ki a szemünket arra, hogy hogyan lehetünk áldással másoknak az életében, akár tevőlegesen is. Köszönjük ezeket a lehetőségeket is, amelyeket akár gyülekezeten belül is megérhetünk, hogy főzhetünk komatálat, hogy fölhívhatjuk egymást, hogy szólhatunk vigasztaló szavakat egymáshoz. Köszönjük, hogy felelőssé teszel bennünket egymás iránt is. És tényleg ezért kérünk, hogy akárhova küldesz bennünket, az élet minden frontján tudjunk a te jó illatoddal megjelenni, a te lelkületeddel, hogy áldással lehessünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most az áldás vétele előtt a záró énekünket énekeljük el fönnállva. Ez az új énekeskönyvünk 196-os számú éneke lesz. Így kezdődik: zene nem szól már. És még ne szaladjunk el az ének alatt, mert még valami fontos esemény következik utána.
Zene nem szól már, és mindent.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. És most átadom a szót Andrásnak, és elmondja, mi fog történni.
Nagyon hálásak vagyunk ma az édesanyákért. Mindenkit édesanyja szült. És ha van közöttünk, tudom, hogy van olyan, aki már anya, vagy volt anya, vagy már nagymama, olyan is van közöttünk, aki szeretne az lenni, reménység szerint az lesz, és olyan is van közöttünk, aki lehet, hogy testileg nem lesz anya, de igenis lehet lelkileg anya, mint ahogy apák is lehetnek lelkileg, és őket is szeretnénk megköszönteni egy kis virággal, úgyhogy ezért kérjük, hogy mindenki maradjon még a helyén, és amíg a közvetítés is lezárul, mindenki maradjon a helyén, és mi a Tiborról néhány szál virágot kiosztunk. Isten éltesse az anyukákat, és a szellemi anyukákat is, és énekeljünk is egy áldást nekik, a 134. Zsoltár 3. versét.
Amen.